Köszöntelek én is titeket, testvérek, szeretettel. Hát sok mindenről beszéltünk már a Teremtés könyve kapcsán, és arra gondoltam, hogy jó lesz, ha most ezen a délelőttön magunkról beszélünk, magunkról, az emberekről, a mi eredetünkről, hogy lássuk, mit mond erről Isten igéje. Hát tudomásul kell venni azért azt, hogy nyár van, meg meleg van, és a koncentráló képességünk, meg a befogadó képességünk az gyengébb ilyenkor, az enyém egészen biztos, hogy így van. Úgyhogy igyekszem inkább összefoglalni, mint részletesen kibontani majd az én mondani valómat. Két helyről hadd olvassak most igét, így a Teremtés könyvéből. Az egyik, az legyen Mózes első könyvének első fejezetéből a 26-27. Vers, utána pedig a második fejezetnek a 7. verse. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszó mászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. A 7. vers, 2. fejezet 7. verse, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az órába. Így lett az ember élő lény. Ez a két biblia vers az, ami így a mi teremtésünkről, az embernek a teremtéséről szól. Egy kicsit úgy tűnik, mintha némileg ellent mondana egymásnak ez a két ige szakasz, mondják is ehhez értő teológusok, akikről már beszéltünk itt a biblia órán is az imént, hogy ilyen forrás, meg olyan forrásokból származnak ezek az írások, sok mindent mondanak. Szerintem inkább ugyanarról a dologról van szó, csak ez olyan, mint amikor a kamera globálisan mutat valamit, utána pedig ráfókuszál valaminek a részletére. Hát láttunk ilyet sokszor egész biztos felvételeken. Szerintem itt is erről van szó. Én úgy gondolom, hogy globálisan beszél az embernek a teremtéséről, a második fejezetben pedig ráfókuszál magára az emberre, mi ránk, hogy hogyan teremtett bennünket az Isten. Két egyszerű kérdést szeretnék föltenni, amire gondolom mindenki pontosan tudja a választ. Az egyik kérdés az, hogy hogyan került az ember a földre, a másik kérdés meg az, hogy miért vagyunk mi ezen a földön. Egyszerű kérdések ezek? Hát pontosan. Hogyha a Bibliát nézzük, akkor van, amire egyértelmű a válasz, de hogyha a Bibliát nem tekintjük ebben a kérdésben hiteles forrásnak, akkor sokkal bonyolultabbá, sőt lehetetlenné is válik a válasz. Teljesen mást mond erről a kérdésről az a tudomány, amely nem tekinti a Bibliát hiteles forrásnak az ember eredetére vonatkozóan, és teljesen más mond maga a Szentírás ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Arra gondoltam, hogy nézzünk meg néhány területet, de tényleg csak nagyon röviden, anélkül, hogy itt elvesznénk a részletekbe, hogy mit mond egyes kérdésekről, hát most hadd mondjam így, nem lekicsinylően, egyáltalán nem vagyok én a tudománynak semmilyen értelemben sem az ellensége, sem az ellenfele, hogyan is lennék én, az nem értek én ezekhez a dolgokhoz. De most hadd mondjam így, hogy mit mond erről a tudomány, ami a Bibliára nem tekint, és mit mond ezekben a kérdésekben maga a Szentírás, milyen válaszokat találunk. Először is, mit mond az ember eredetéről a tudomány? Hogyha ezzel kapcsolatosan tanulunk az iskolában, mondjuk biológián, vagy nem tudom milyen, vagy történelemből, nem tudom milyen órák, már nem emlékszek rá, milyen órákon foglalkoznak ezzel a kérdéssel, Hogyha olvasunk ezzel kapcsolatos könyveket, vagy hallgatunk ezzel kapcsolatos előadásokat, akkor mik azok a kulcs szavak, amik egészen biztosan, hogy előfordulnak? Ősrobbanás, evolúció, tudunk még ehhez hasonlót, nem feltétlen kell. Törzsfejlődés, ugye, természetes szelekció, van még egy elég profán szó, mégis ennek az elméletnek talán mégis egy kulcsszava, a véletlen. Ugye a véletlen. Meg évmilliók, de lehet nyugodtan mondani, hogy évszázmilliók, ugye hosszú-hosszú idő. Valami úgy is lehet, egy mondatban szeretnénk ezt összefoglalni, hogy az evolúció elmélet szerint az ember hosszú, több millió éves fejlődési folyamat eredménye, amely az egyszerű élőlényekből kiindulva természetes kiválasztódás útján jutott el a mai formáig. Hát én ebben nem akarok jobban belemenni, mert nem is ez a most a célunk, hogy biológia órát tartsunk, meg egész egyszerűen nem értek hozzá, úgyhogy fölösleges lenne ebben jobban belemélyedni, de szerintem így magát, ezt a definíciót valahogy ebben a formában hallottuk. Mit mond ezzel szemben az ember eredetéről a Biblia? A teremtés történet? Hát azt, amit az imént ugye felolvastunk alapigényből, ugye a teremtés történet szerint Isten tudatosan és közvetlenül teremtette az embert. A föld formából, a föld porából formálta, és az élet lehelletét lehelte belé. Ugye érződik, hogy mekkora a különbség a két elmélet között. Az egyik elmélet mögött nincsen semmi, csak a vak véletlen, a törvények szerencsés együttműködése, meg nem tudom én micsoda. A másik mögött meg mindig van egy tudatos akarat. Valakinek az akarata, ami miatt itt vagyunk és jelen vagyunk ebben a földön, ebben a világban. Menjünk tovább. Mit mond a tudomány és mit a Biblia az erkölcsről? Az etikai alapról. Ki vagy mi határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Ugye, hogyha szétnézzünk akár időben a történelemben, vagy akár csak térben, óriási különbségeket látunk. Egész biztos, hogy az, ami nekem természetes, ugye az erkölcs az, hogy hogyan élünk, mik azok a szabályok, törvények, amik meghatározzák az életvitelünket, a gondolkozásunkat, a magatartásunkat, ugye ezt nevezzük erkölcsnek, vagy éppen etikának, ezeket a szabályoknak az összességét. Az, ami nekem, vagy nekünk természetes, attól valószínű, hogy egy keleten élő mohamedán kiugrik a cipőjéből. De ez fordítva is igaz, hogy az, ami ott természetes, attól mi állunk tótágast. Mert ellent mond, ugye más az erkölcsi alapunk, más az etikai alapunk, más a mi gondolkozásunk. Ez időben is ugye teljesen tetten érhető. Emlékszem rá, hogy biztos emlékeztek erre, hogy volt régen egy film, a Rózsa Sándornak a történetét dolgozták föl, ugye azt hiszem Oszter Sándor, vagy nem tudom, ki játszott a főszerepét annak a filmnek, és emlékszem, láttam egy jelenetet nem valamikor, és az döbbentett meg, hogy mennyire nincs értéke az emberi életnek. Tehát ott gondolkodás nélkül falakasztottak valakit ott a történetben. Olvastam nemrég egy könyvet, egy regényt, ami a Mátyás királynak a korában játszódott Budán, Pesten, az akkori kolt elég korhűen mutatta be a történet, és arra gondoltam, hogy de jó, hogy nem akkor éltem. Nem akkor kellett élnem abban az időben. Tehát teljesen más ugye az erkölcs, teljesen más az etika, teljesen más a gondolkozás. Azt mondja a tudomány, hogy az erkölcsi rendszerek azok társadalmi megegyezésen, kulturális fejlődésen alapulnak, és idővel változhatnak is. ami bizonyos mértékig látjuk, hogy így van, tehát akár még itt a mi kultúránkban, mi hazánkban is. De mit mond erről a kérdésről, az erkölcsről, az erkölcsi szabályokról, törvényekről a Biblia? A Biblia szerint az erkölcsi alap, mert van egy alap, az nem más, mint Isten jelleme és törvénye, a jó és rossz abszolút mércéje Isten. Tehát nem a társadalmi megegyezés fogja meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem az Isten az, mint alkotó, mint teremtő, aki meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz. És emlékeztek, hogy múltkor, amikor a jó és rossz tudás fájáról beszéltünk, akkor éppen itt érhető tetten, hogy ki az, aki törvényt hoz. Ki az, aki megmondja neked, hogy mi a jó és mi a rossz. És nézzétek meg a mai világot, mit látjuk azt, hogy van lenne egy szilárd erkölcsi alap? Minden relatív. Ahogy az éppen neked tetszik. Hogy az éppen neked jó. Majd te írsz magadnak törvényt. Majd te megmondod, hogy hogyan éred az életedet. Milyen törvények szerint, hogy mi a jó és mi a rossz neked. Kiveszed Isten kezéből, ugye ezt jelenti a tudás. Kiveszed a jó és rossz tudását az Isten kezéből. Menjünk tovább, sokat lehetne erről beszélni. Mit mond a tudomány, és mit mond a Biblia az ember végső sorsáról? Ugye itt is egy óriási különbség érhető tetten. A tudomány szerint biológiai értelemben az ember halála a tudat megszűnésével jár. Tehát amikor eljön a halál, akkor nekem vége, és kész, be van fejezve. Voltam is, tovább nem vagyok. És azt is mondja, hogy az emberi faj jövője az környezeti és kozmikus körülményektől függ, tehát ugye lehet mondani, hogy olvasunk erről, hogy a földtörténet egyik legnagyobb katasztrófája, vagy kihalása volt az, amikor belecsapódott egy kisbolygó, vagy meteor, vagy nem tudom micsoda, ott a mexikói öböl környékén. Óriási katasztrófa, hatalmas árvíz, és így tovább. Mi lett az eredménye? Eltűntek az őshüllők erről a földről. Na most holnap becsapódik a mexikói öbölbe egy ugyanilyen kisbolygó, és akkor... ők visszajönnek, mi meg elmegyünk. Tehát egy teljesen kiszámíthatatlan, bizonytalan, kitör egy világjárvány, ez kész, nem marad élet a Földön. Számolhatnánk. Tehát ki vagyunk, megint csak a véletlen, megint csak mi az, ami történik. Mit mond ezzel szemben az ember végső sorsáról, akár az egyén, akár az emberiség végső sorsáról a Biblia? Azt mondja, hogy az ember lelke Isten előtt áll ítéletre. Két végső állapot, vagy örök élet Istennel, vagy örök elválasztottság tőle. Tehát van számonkérés, van ítélet, van folytatás a földi halál után, és az emberiség történelme sem egy ilyen véletlen eseménye, kisbolygó becsapódása, nem tudom miknek a től függ, meg egy őrült diktátor, hogy most atomháborút indít, vagy nem, hanem Isten kezében van a történelem. Erről nagyon világosan beszél a Szentírás. Egy következő kérdés, ami szintén olyan érdekes és izgalmas. Mi az életnek a célja? Mit mond erről a Biblia? Mit mond erről a tudomány? Mi a tudomány válasz erre a kérdésre? Mi az én életem célja? Miért vagyunk mi emberek ezen a földön? Mi erre a tudomány válasza? Szerintem tudjátok mi? Hát, ez már csak ilyen ráfogás szerint. Szerintem semmi. Tehát, ha véletlen miatt van az ember a földön, nincs mögötte semmilyen akarat, vagy szándék, vagy teremtő gondolat, csak mert éppen kémiai reakciók szerencsésen játszódtak le, és akkor egyszer csak az élettelemből élet lett, mert olyan nyomás volt, meg olyan hőmérséklet volt, meg nem tudom milyen feltételeknek kellett bekövetkezniük. Akkor mi a cél? Akkor miért vagyunk itt? Nem lehet meghatározni akkor a célt. Tehát önmagában nem ad végső választ a célra, de ilyen válaszok vannak, hogy mint a túlélés, a fajfenntartás, az önmegvalósítás, a fejlődés, a tudományos és technikai haladás. Ezzel szemben a Bibliának nagyon határozott ugye a válasza erre a kérdésre. Biblia szerint az ember célja az Istennek a dicsőítése. A vele való közösség, a teremtés feletti gondoskodó uralom. Ugye, amit láttunk felolvasott alapigénkben is. Hogy foglalhatjuk össze a tudomány és a Bibliának a válaszát az ember lényegére vonatkozóan? Azt mondja tehát a tudomány, hogy inkább így mondom, hogy képzeljük el, hogy a tudomány létrehoz egy igen intelligens robotot. Ma már azért ez egyre elképzelhetőbb ez a dolog, ugye, amikor a mesterséges intelligenciával már úgy lehet kommunikálni gyakorlatilag, mint ahogy mi egymással kommunikálunk, már mi az, hogy egyszer csak legyen teste is neki, meg szervei is legyenek neki. Létrehoznak egy intelligens robotot, lehet, hogy már a közeljövőben. Ez a robot, ez a mesterséges intelligencia, ez képes számolni, dolgozni, utasításokat végrehajtani. Mi tehát ennek a célja, ennek a robotnak? A működés. Ugye az, hogy működjön, hogy valamilyen hasznot hozzon számunkra. Egy valamit én azt gondolom, hogy soha nem fog tudni csinálni a mesterséges intelligencia, meg ezek a mesterséges robotok, nem fognak tudni szeretni. És nem fogják ismerni soha az alkotójukat. Az emberre pontosan így tekint a tudomány, mint egy rendkívüli fejlett biológiai gépre, ami az evolúciónak a terméke. Ez a tudomány alapján valami ilyesmit lehet megfogalmazni. Menjünk, nézzük meg a Bibliát, mit mond az ember lényegéről. Azt mondja, hogy az ember szellemi és testi lény ennyiben Isten képmására van teremtve. Tehát nem biológiai gép, vagy biológiai lény pusztán, ahol a működés a fontos, hanem egy teremtett lényről van szó. Most képzeljük el, hogy egy édesanya megszüli a gyermekét. Itt ugye nem csupán egy fizikai test születik, mint a mondjuk a mesterséges intelligenciánál a már említett robotunk esetében, hanem egy szeretetből fakadó élet. És itt mi a cél? Itt nem a működés, hanem a kapcsolat. A kapcsolat az, ami nagyon fontos. A gyermek hordozza a szülőnek a vonásait. A képmása valahol a gyermekeimben látom valahol önmagamat, sokszor azokat a dolgokat is, amiket nem szívesen látok, mert nem szeretem magamban sem, de felismerni vélem ő bennük. Tehát a Biblia szerint Isten gyermekei vagyunk, az ő képmását hordozzuk, és szeretetre teremtettünk. Nézzük ezután egy picit, hogy mit is mond magáról az ember teremtéséről a Szentírás. Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő léleké. Ezt ugye most Károli fordítás szerint olvastam. Azért szeretem jobban, mert valahogy ez jobban érzékelteti a lényeget. Ez az a vers, ami legrészletesebben beszél az ember teremtéséről. Ugye megfogalmazza 1 Mózes 1.27-ben az isteni szándékot, teremtsük embert a kiképmásunkra, itt pedig látjuk ennek az isteni szándéknak a megvalósulását, a kibontását, hogy miképpen is teremtette Isten az embert. Amikor ezt olvassuk, akkor két szót kell felfigyelnünk Isten munkájával kapcsolatosan. Az egyik szó, ami előfordul teremtés könyvében, az, hogy teremt. A másik szó meg az, hogy formál, vagy alakít. Ugye a kettő az nem ugyanaz. Három helyen olvassuk ezt a szót, lehet nyugodtan ellenőrizni, hogy teremt. Az első fejezet első versében, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A 21. versben, mikor az állatoknak a teremtéséről volt szó, és a 27. vers, ahol az embernek a teremtéséről volt szó. A másik kifejezés az, hogy formál. Formálni tudunk, ugye mi is. Hát ez a lényeg ebben a földi életünknek, hogy ezt a környezetet, amiben benne élünk, azt formáljuk, azt alakítjuk valamiképpen. Teremteni tudunk? Teremteni nyilván nem tudunk. Teremteni egyedül csak az Isten tud. Semmi az ördög sem, az angyalok sem, semmilyen teremtmény. A teremtő joga, a teremtő hatalma, a teremtő képessége csak az Istennek van, és amikor az Isten teremt, akkor ott valami új jön létre, egy új valóságot hoz létre a teremtés által. Amikor az Isten formál, akkor azt, ami létrejött a teremtés során, az tovább lesz alakítva. És ugye itt van két meglévő alapvalóság, az egyik a földpora, amiből formálja Isten az embert, ugye itt a formálás és az alakítás, amit már Isten megteremtett, mint anyagot, abból formálja, alakítja az ember testét, és van az életnek a lehellete, ami nem más, mint Istennek a szelleme, Istennek az ereje, vagy Istennek az élete, és amikor ezt a kettő összeadódik, akkor ennek az összeadásával hozza létre, vagyis teremti meg egy új valóságot, az pedig nem más, mint a lélek. Ugye ezért mondja itt szépen Károli fordítás, hogy formálja a földporából anyagi valóság, lehelli az ő órába az életnek lehelletét, a szellemi valóság, és így lett az ember élő lélekké, ez pedig már a harmadik alapvalóság, ami így jött létre, így teremtette meg Isten az embert. Az, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, ugye mutatja azt, hogy az ember nem önmagát hozza létre, hanem az alkotója formája, és mikor ez a formál szóról beszélünk, akkor talán legjobb, hogyha az a fazekasnak a képe jön elénk, aki nagyon szépen, tudatosan, szándékosan, törődéssel alakítja azt az anyagot, amiből aztán mindenféle edények készülnek. Olyan még nem történt, hogy csak úgy véletlenül, hopp, előállt egy bögre. Ugye? Ahhoz kell az alkotó, vagy kell egy formáló, aki valaki azt az anyagot a maga szaktudásával, a maga képességével formálja. És ugye azért jó ez a kép, mert érződik, hogy a fazekasnak benne van a maga tudása, képessége, türelme, szeretete, gondoskodása, ahogy létrehozza, ahogy megformálja azt a tárgyat, amit szeretne létrehozni. És ez arra mutat, tudomány állításával ellentétben, hogy az, hogy én vagyok, meg az, hogy te vagy, az nem a véletlennek az eredménye, hanem Isten akarata. Isten alkotásai vagyunk. Életünk forrása Isten. Az ő órában lehelte az élet lehelletét, tehát nem azért vagyunk, mert kémiai reakciók, meg biológiai események történtek kellő időben, kellő időn keresztül, meg kellő hőmérsékleten, meg kellő nyomáson, hanem azért, mert Isten bennünket élettel ajándékozott meg. És lett az ember élő lélekké. Testnek és szellemnek egysége vagyunk, ezt tesz bennünket különlegessé, képesek vagyunk gondolkodni, erkölcsöt felismerni és szeretni. És ilyen módon az azért különleges az ember, mert két világ határán élünk és mozgunk, testünkkel ehhez az anyagi világhoz kapcsolódik, a szellemünkkel kapcsolódunk, a szellemünkkel pedig az Isten világához, a mennyei világhoz kapcsolódunk. Egy nagyon fontos Biblia vers, ez az 1 Mózes 1.26-27, teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye már említettük, hogy a tudomány nem tudja megválaszolni igazán normálisan azt, hogy miért is vagyunk, milyen célból vagyunk mi ezen a földön. A Biblia nagyon egyértelmű választ ad ezre a kérdésre, azért, mert az Isten így akarta, hogy legyünk, hogy legyen a földön, ebben a világban egy olyan lény, aki Isten képmása és hozzá hasonló. Isten képmása, és hozzá hasonló, egy ilyen lényt akart az Isten ezen a földön, aki őt szereti, és aki őt is szeretheti. És azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy az ember az Isten legkedvesebb teremtménye. Én ebbe biztos vagyok. Nem az angyalok, nem Mihály, meg nem Gábriel. Az ember, én meg te, meg mi, sokkal fontosabbak vagyunk az Istennek. Miben látjuk ezt? Ugye nagyon érdekes ez a megfogalmazás, amikor azt mondja az Isten, hogy teremtsünk, ugye többes számba. Sokat el lehet ezen is gondolkodni, hogy ez a Szent Háromságra utalás lenne esetleg. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy szinte az Isten megbeszéli önmagával, hogy legyen egy ilyen lény ezen a földön, aki én hozzám hasonló, aki hasonló képességekkel bír, akinek van feladata, van célja, van rendeltetése ezen a földön. Aztán azt is látjuk, amit előbb mondtuk, hogy milyen gondosan formálja meg az embernek a testét, hogyan alakítja, és van még egy, hogy figyel rá, hogy mi a jó neki. Melyik az a Biblia vers szerintetek, itt a Teremtés könyvéből, amiben nagyon szépen kiderül, hogy Isten figyel az ő teremtetjének arra, hogy mi a jó. Mi a jó az embernek. Hogy figyel az ő teremtetjére. Így van. Én is erre gondoltam. A házasság. Nem jó az embernek egyedül lenni, ugye? Mert figyeli az embert, és látja, mert fontos neki, mert szereti őt, és jót akar neki. Körülveszi az ő szeretete, és mindent megtesz azért, hogy jól érezze magát. Azt mondja, hogy teremtsünk embert a képünkre és hasonlatosságunkra. Isten képére teremtette az embert. Mit jelent ez a szó, hogy képmás? A képmás az valaminek a hasonmása, másolata vagy tükröződése. Ilyen értelemben ugye valahol a tükörkép is egyfajta képmás, belenézek a tükörbe, és meglátom benne saját magamat. A képmás az egy olyan valami, amiben megláthatom saját magamat. Amikor valakiről készítenek egy szobrot, akkor ugye az a szobor, az ő képmása lesz. Mert megfigyelhetőek a vonásai, megfigyelhető valamilyen tulajdonsága, minél inkább ért a művész a szobornak a készítéséhez, annál inkább ugye kiábrázolódik valami. Vagy a festmények, a fotók, ezek mind képmások, amik tükröznek bennünket. Tehát, hogyha mi tükrözzük Istennek a képét, ami azt jelenti, hogy van bennünk olyan, ami megvan az Istenben is. Ugye ebből származik az a bizonyos visszavezetés, hogy akkor az Istennek keze van, meg az Istennek lábai vannak, ugye ezt hívják antropomorfizmusnak, tehát az ember alakúságnak az Isten tekintetében. De ugye nem arról van szó, hogy Isten alakja olyan, mint a miénk, és ugye azért ez a képzőművészetekben nagyon sokszor megjelenik, hogy az Istent egy hosszú szakálló, idős bácsikának ábrázolják. Nyilván nem alaki hasonlóságról van szó, hanem az Isten lényében van olyan, ami bennünk is megvan. Az, hogy tudunk szeretni, az, hogy képesek vagyunk gondolkodni, az, hogy érzékeljük a bennünket körülvevő környezetet, az, hogy tudunk uralkodni, az, hogy van erkölcs, az, hogy van szabad akarat. Ugye ez mind-mind olyan isteni ajándék, ami az Istenben is benne van, és bennünk is ott van. Tehát olyan jellemzők, amik megtalálhatók bennünk. Olyan lélek van bennünk, mint az Istenben, van ön és én tudatunk, képesek vagyunk gondolkodni, szeretni, van erkölcsi érzékünk, tudunk dönteni felelősen a mi életünk dolgai felől. Azonban a képmás az nem csupán értelmi képességet jelöl, és ez a protestáns teológusok, mint például Luther, Calvin foglalkoztak ezzel, hanem a szentségnek az állapotát is jelöli. Az, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, az jelenti az ember erkölcsi tökéletességének az állapotát is. Így kerül ki az ember az Isten kezéből, és ez az erkölcsi tökéletesség az, ami a bűnbeeséssel elveszett, És ez az, amit az ember nem tud önmagában helyreállítani, és itt kapcsolódhatunk a bibliaórai gondolatunkhoz, mire van szükség? Helyreállításra, megigazításra, visszaigazításra van szükség abba az állapotba, amiből kiestünk. Ugye a megigazítás az egy jogi állapot, mint amikor azt mondják, hogy a bűnöst vagy felmentettelek, nem tekintlek téged tovább bűnösnek, de az a felmentett bűnös felelőssége, hogy hogyan fogja tovább élni az életét. Kimegy a tárgyalóteremből, és rögtön fejbever valakit, vagy rögtön kirabol egy bankot, vagy rögtön elmegy egy kocsmába, vagy éppen megváltozik az ő élete, és tisztán és erkölcsösen fogja azt élni. A probléma az az, hogy az a kép más, amivel teremtettünk, a kép más eltorzult. A bűnbeesés miatt eltorzultunk, és Krisztusban tud ez helyreállni. És amit még jelent, az pedig a kép más, a hasonlatosság, az pedig nem más, mint az uralkodás. Ugye erre is ital az felolvasott alapigénk, hogy ezzel a céllal teremti Isten az embert a földön, hogy uralkodjon ezen a földön. Ez egy nagyon fontos dolog. Annak idején az ókori Mezopotámiában, Egyiptomban és más birodalmakban igen nagy gyakorlat volt, hogy az uralkodók, az éppen aktuális uralkodó, felállította a maga képmását, valamilyen óriási szobrot, vagy óriási képet, vagy valamit, ami őt ábrázolta, felállította a birodalmának a minden részében. Ez nem mást, ez mint az ő jelenlétét és az ő uralmát jelképezte. És ha valaki egy ilyen felállított képmást megsértett, az magának, a királynak a megsértésének számított, aki képviselte a területnek a tulajdonosát. Na, ilyen képmás lett az ember ezen a földön, jelzi az Isten uralmát, és ez azt jelenti, hogy az ő tulajdona vagyunk, létünknek nincs értelme nélküle, oltalma alatt állunk, mint képmások, és létünknek van oka. Ez a mi küldetésünk, arra rendelt bennünket, embereket, az emberiséget az Isten, hogy az ő jelenléte valósuljon meg a földön, az embereken keresztül. Hogy engedelmeskedjen az ő teremtőjének, és ha engedelmeskedik a teremtőnek, akkor az ember jól fog uralkodni ezen a földön. Ugye látjuk a történelemben, vagy akár napjainkban is, hogy kétféle uralkodó típus van, vagy kétféle politikai vezető, most nevezhetjük így is. Az egyik, akinek a politikai vezetése, uralkodása jó, és ugye olyankor fejlődik az ország, fejlődik a nép, békességben, boldogságban élnek az emberek, és van olyan politikai uralkodó, és volt is mindig a történelemben, aki az uralkodását a maga önző céljaira használta. Ugye volt olyankor, az nem jó. És látjuk, hogy mi emberek tudunk uralkodni, tehát azért nézzünk körül ebbe a világba, hogy 6000 év alatt hova fejlődött ez a világ, mi mindent tudott az emberiség megvalósítani. Az, hogy jól uralkodunk-e, hát az erősen kérdés, ha mondjuk a környezetre gondolunk, meg a környezetszennyezésre, meg ezekre a problémák nagy része, hogy az emberi tevékenységre visszavezethető, mert eltorzultunk. Mert eltorzult a kép. Más tudunk uralkodni, csak nem úgy, hogy az Isten azt adta, nem úgy, hogy az Isten azt rendelte. Amikor belenézünk egy tükörbe, akkor mi az elvárásunk? Hát egy... Lássuk saját magunkat normálisan, rendben. Én emlékszem rá, hogy amikor gyerek voltam, akkor apám minden évben egyszer elvitt engem Budapestre, és akkor elmentünk Vidámparkba, meg állatkertbe. Nem tudom, hogy ez a Vidámpark, ez létezik-e még ott. Azt hiszem, ott volt az állatkert mellett valahol. És tudom, hogy ugye volt ott egy olyan attrakció, az elvarázsolt kastély. Emlékeztek rá? Én nekem nagyon tetszett, ugye arról szólt, hogy mindenféle különböző foncsorú tükröket állítottak ki, és akkor belenéztél a tükörbe, az egyikbe soványnak láttad magadat, a másikba kövérnek láttad, magasnak, alacsonynak, tehát valami, ugye ahhoz attól függően, hogy alakították a tükröt, valami torz képet mutatott. Hát nevetni jót lehetett rajta, borotválkozni már talán kevésbé, ugye nem az volt a funkciója. Torzítottan mutatott be bennünket. Amikor az Isten megteremti az embert, akkor az ember, az Isten torzítatlan képmása volt. Tükrözte Istennek a jellemét, az ő szeretetét, szentségét, igazságát, közvetlen közössége volt vele, betöltötte a küldetését, ami jelentette ugye az uralkodást, az Isten dicsőségének a hordozását. A bűnbeeséskor ez a képmás, ez eltorzult. Az isteni jellem megtört bennünk, önközpontúak, énközpontúak lettünk, megjelenik a kizsákmányolás, megjelennek ezek a problémák. Azt olvassuk az Úr Jézusról, hogy ő a láthatatlan Istennek a képme. Tehát a Jézus is az Istennek a képe, képmása. Torzított vagy torzítatlan? Nyilván torzítatlan. Aki látott engem, az látta az atyát. Mit láttatta az atyából? Látta az atya szeretetét, az atya irgalmát, az atya teremtő hatalmát, az atya erejét, az atya jóságát, és így tovább. Ő az egyetlen, tökéletes, torzítatlan képmás. Ő benne látjuk, hogy milyen az ember akkor, amikor teljesen Isten szerint él. Mi a cél nekünk hívőknek? 2. Korintusi levél 3. fejezet 18. versbe. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Az a cél, hogy torzítatlan képmásai legyünk az Istennek, hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá. Képzeljük el, hogy van egy poros, repedezett tükrünk. Így önmagában haszontalan, mert nem tölti be a funkcióját. Ez a tükör, ez egy mesterembernek a kezébe kerül, aki szépen letisztogatja, szépen kijavítja, és az ő hozzáértő kezében megváltozva újra torzítatlanul mutatja a valóságot. Ha Krisztus kezébe kerül a mi életünk, ha átadjuk magunkat neki, akkor ő helyreállít, megtisztogat, megigazít, és hasonlóvá válhatunk hozzá. Ez a mi célunk. Legyünk olyanok, mint a mi megváltó Urunk. Segítsen erre bennünket, Isten. Amen.